Hűséges Istenünk, Tied az ország, a hatalom és a dicsőség örökkön örökké. Tied minden a földkerekségen és ön betölti. És Tied az idő is. Te ajándékozol időt arra, hogy hálát adjunk neked. Te ajándékozol időt arra, hogy dicsőítsünk téged. Te ajándékozol időt arra, hogy tiszteljünk téged. Mi pedig elveszítettük ezt a tőled kapott drága időt. Könyörgünk azért most hozzád, hogy add azt nekünk újra. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt újszövetségi igéből, az apostolok cselekedetei 20. fejezetének 22. versétől a 25. versig. Pál apostol útja végéhez közeleg, így ír erről Istenünk igéje. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt, hogy a Szentlélek városról városra a bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Megrendítő szavakat hallunk itt az apostoltól, ahogy búcsúzik az efezusi vénektől, ahogy közeledik, hogy mondtam is, az apostol szolgálatának a vége, ahogy elindul, szinte megállíthatatlanul, sorszerűen halad az úton Jeruzsálem felé. És most itt áll azok között, akik az ő ige hirdetésére tértek meg, akik az ő szavára értették meg a hitet, akinek a szolgálata nyomán gombamód szaporodtak el a gyülekezetek Kis-Ázsiában és Hellászban, és itt állnak most egymással szembe, hogy végső búcsút vegyenek egymástól, és talán szabad így fogalmaznom, hogy ez a helyzet, amiben itt látunk, ez mintha így a lelkészi kapcsolat ideális képe lenne. Ezt most az efezusiak szemszögéből mondom, mert adomány és ajándék, ha állhatunk egy ilyen helyzetben Pál helyén, ahol azok, akik a mi szolgálatunk nyomán jutottak hitre, egy ilyen belsőséges pillanatot élünk meg, de ahhoz viszont mindannyian tudunk valahogy kapcsolódni, hogy milyen lehet így az előtt állni, vagy milyen lehetett így azzal utoljára találkozni, akitől a hitet kaptuk, akinek a szolgálata nyomán a lelket vettük. Akinek a szavára felébredt bennünk a kíváncsiság, hogy valószínűleg van itt valami több, mint amit eddig gondoltunk, vagy akinek a beszéde, mint egy tüske a fejünkben nem hagyott nyugodni egészen addig, ameddig a Szentlélek újjá nem szűrt bennünket az örök életre. Tőle búcsúznak most, és minden szomorúság és sírás ellenére, amit a később nem olvastam föl, de ott van az is az igében, a térdre esett együtt sírás és imádkozás, van ebben valami méltóságteljes, valami nagyon erőteljes, és bár nagyon érzelmes ez a búcsú, nem ezt az érzelmes oldalát domborítja ki az ige. Nem ezt ragadja meg. És hanem, hogy mit, és hogy mi ebből, ami számunkra mégis üzenetként hathat ma, ez két feszültséget vizsgálunk meg az igében, bizonyára van benne több is, de ma erről a kettőről szólok hozzátok. Az egyik az az, hogy az egyik az magának az ige olvasásunknak a feszültsége, hogy hogyan olvassuk. A másik pedig annak a feszültsége, hogy Pál a lélektől megkötözve, a lélektől megszabadítva megy Jeruzsálembe. Hol van itt a valóság, hol van itt az igazság? Először tehát egy kicsit messzebbre lépünk, mert nem mindegy, hogy hogyan olvassuk az apostolok cselekedeteit. hiszen az ige olvasása mindenképpen épületes és javunkra szolgál, de ahogyan egy rossz szemüveggel, vagy esetemben szemüveg nélkül nehéz a szöveget kisilabizálni, úgy az igét is nehezebb megérteni, hogyha nem a saját szabálya szerint olvassuk. Szóval a saját szabálya szerint itt most esetünkben azt a kérdést veti föl, hogy vajon ezek a történetek leíróak, deskriptívek, vagy pedig előíróak, preskriptívek. Nagyon szépen össze is cseng a két szó, az írás szóból ered. De hát látjuk a különbséget, hiszen hogyha csupán leírással van dolgunk, akkor abból épülhetünk, abbonnak más példájából ugye tanulhatunk, ha a mondás szerint ez ugyan nehéz is. De nem azt fogjuk keresni akkor, ami megmozgat a szövegben, ami életre kell, bennünk, bennem, köztünk. Hiszen ha ez csupán egy elbeszélés, egy valamikor megtörtént eseménynek, akkor ez számomra alapvetően végső soron közömbös lehet, hiszen távol van térben és időben. Pál apostol élete lehet példaértékű és inspiráló, de hogy ez hogyan lehet számunkra mégis valóságá, ennek a hogyanját, a mikéntjét ennyi idő távolságából, hát ember legyen a talpán, aki megmondja. Másik oldalról pedig bizonyára ismerünk olyanokat, akik előírásként olvassák a történeteket a korai egyházról. Talán előttünk is van egy ilyen ember, vagy egy ilyen embertípus. Viszonylag gyakran találkozok, vagy találkoztam velük szolgálatom során. Ők azok, akik rátekintve az egyház jelenlegi állapotára, könnyen a panaszkodás és a vádlás felé fordulnak, hiszen melyik egyházban van annyi lendület és annyi erő, mint amit itt a korai kereszténységről olvasunk. Hol vannak ma azok az áldott igehirdetők, akiknek a prédikációjára több ezeren megkeresztelkednek, és akikről akár évezredek múltán is, akikre úgy lehet visszaemlékezni. Vagy hol van a misszionáriusok serege, akik úttörőként a pogányság sötétségében ragyogtatják fel az evangélium fényét. És egy ilyen gondolkodásban, ezt azért is hozom ide, hiszen egy egyházterületi központ hát különlegesen értékes célpont lehet az ilyen panaszkodásoknak, mert mi sem egyszerűbb, mint szembeállítani a háttérszolgálatunkat, az irodai háttérmunkát az úgynevezett terep valódiságával. És érdemes lehet ezeket a kritikákat meghallani, időnként megfontolni. Belenézni abba, hogy hogyan hív, vagy mire hív esetleg változásra, de azt gondolom, hogy nem azért, mert az egyháznak 2025-ben, 26-ban, vagy bármelyik tetszőrösen választott évben pont úgy kellene kinéznie, mint a Krisztus utáni évtizedekben. Kicsit mélyére nézünk, sokszor ezek mögött a panaszok és vádak mögött valami nagyon súlyos szorongást pillantunk meg. Valami olyan szorongást, ami nem a Krisztus szeretetének szorongattatása, hanem valami egészen más. Nem az a szorongattatás, ami itt most Pálról is süt. Hiszen amit olvasunk, az egyrészt elmesélése a történetnek, leírásként jól érthető, és mégis valamit megmutat abból, hogy micsoda és milyen az egyház, tehát érthetjük valamilyen módon előírásként is, de mindenek előtt, ami sokkal fontosabb, az az, hogy az apostolok cselekedetei az megíratott, az a Szentírásunknak a része, mégpedig megíratott a Szentlélek által. Azáltal a lélek által, aki Pált erre a bizonyságtételre indította, aki őt megkötözte, akinek unszolására ezt az eseményt lejegyezték, és akinek a gondviselése évezredeken át megőrizte ezt a szöveget, és tanította általa Isten népét. Ő ez a Szentlélek, aki szól ma is hozzánk. Az a lélek, akit úgy ismerünk, mint dinamika, mint erő, aki konfrontál és aki vigasztal, aki kibillent a megszokásból és aki megnyugtat, aki hitet ébreszt és megerősít, ő íratta le ezt a történetet, azért, hogy általa minket is ébresszen, kibillentsen, konfrontáljon, vigasztaljon és erősítsen. se nem azért, hogy szorongjunk azon, hogy mennyire alul maradunk elődeink hitének, és hogy hol vagyunk mi azokhoz a nagy ősökhöz képest, sem nem azért, hogy közönösen tekintsünk az előttünk járókra, hanem azért, hogy bennük meglássuk, a lehetetlen mégis lehetséges, mert Istennek szent lelke minden korban, minden helyzetben, minden emberek között munkálkodik. Ennek fényében tudjuk olvasni azokat az erős kifejezéseket, amivel a textusunk indul, hogy Pál a Szentlélektől megkötözve megy Jeruzsálembe, és hogy az élete sem drága. Ez a második feszültség, hiszen itt van ez, hogy a Szentlélektől megkötözve, de hát miért van megkötözve, hogyha Krisztus csodálatos műve, a váltsága, szabadítás. Megszabadít szabadságra, az örök élet szabadságára. Miféle kényszer szükséges akkor még vele szemben alkalmazni? Vagy hasonlóan, miért mondja Pál, hogy az élete sem drága neki, amikor Krisztus őt is megváltotta, és ez nem egy olcsó váltság volt, tudjuk. Erős feszültség van itt, és úgy vélem, nem csak egy mai trendi, individualista vagy jóléti evangélium felfogásával szemben, hanem könnyen belénk kaphat, ez a szó belénk haraphat, hogy nekem is ennyire oda kéne tennem magam, és rosszul teszem, ha nem vagyok ennyire önfeláldozó, önfeladó, és nem menetelek én is ilyen elkerülhetetlenül a saját végzetem felé. Jól tette vajon Pál, hogy elment Jeruzsálembe? Egy fejezettel később azt olvasuk, viszont, hogy megérkezve Tírusba, tanítványok szintén a Szentlélektől indítva le akarják őt beszélni a továbbhaladásról, és egy ideig sikerül is neki. Mi történik? Tudjuk, hogy mi várja őt Jeruzsálemben, és hogy mi várja őt azon túl, ha azt, hogy ez a vég, amifelé menetel, hogyan érte őt el végül, ezt nem ismerjük, de tudjuk, hogy kell lehetetlenül halad felé. Nem ismerjük azt, hogy merre tart pontosan, hogy hova menetel, hogy hol szólította őt végül a mennyei atya haza, de azt viszont egészen jól látjuk, hogy Lukács itt egyértelmű párhuzamat von Pál útja és Krisztus útja között. Ahogy az Úr megy föl Jeruzsálembe, ezen az úton Pál megy utána. Nem abban van ez a hasonlóság és párhuzam, mintha Pál küldetése és a megváltás elvégzése lenne, szó sincs erről. Még csak az sem jelenti, hogy Pál az üdvösségért futna. Nem azt mondja, hogy a Szentlélek ráterhelte ezt a nehéz próbát, és csak akkor nyeri el az üdvösséget, ha kiállja, akkor nyílik a kapu, vetítik a filmet és vége főcím, hanem így olvassuk, azért futok, hogy elvégezhessem szolgálatomat, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Így fogalmazott egy biblia tudós ennek kapcsán, hogy Pál teljesen testestől, lelkestől, mindenestől azonosult azzal az üggyel és feladattal, amit Krisztus a damaszkuszi úton rábízott. Annyira azonosult, hogy a Jézus követésében Pál, a zsidó, farizeus, írástudó egyre kisebb lett, és Jézus Krisztus, a feltámadott messiás egyre nagyobb. Ő egyre inkább elveszítette önmagát az evangéliumért, azért, hogy megnyerje önmagát, sőt, még annál is többet, hogy mindent megnyerjen. Ez, amit itt látunk, és ez, amit az ige elénk tár. Amit itt látunk, az a követés útja, annak a követésé, amire ő is és minden Krisztus hívő elhívást kapott, hogy akik Krisztushoz vannak kötözve, azok úgy legyenek vele, úgy kapcsolódjanak hozzá, mint a hajó árbócához kötözött ember, vagy mint egy bicikli, amit nagyon alaposan leláncoltak, eloldozhatatlanul. Hogyan érint ez minket, és mit kezdünk tehát mi ezzel? Onnan indítottunk, hogy vajon ez az ige és az egész apostolok cselekedetei az inkább leíró vagy előíró, és végül exakt válaszadás helyett arra hívom most a testvéreket, hogy erre imádságban találjuk meg a válaszokat. Akár itt és most, akár később, az alábbi kérdések mentén. Forgassuk ezeket magunkban, hiszen a bizonyságtétel az ige alapján is, hogy a Szentlélek az, aki viszi, aki hozza, aki hordozza pát, és hisszük, hogy ő az, aki a mi életünket is viszi, hordozza, és a válaszokat megadja számukra. Mit váltott ki belőlem, mondjuk Pál magatartása a felolvasott beszédében? Vagy ha ott álltam volna az efezusi vének között, mi lett volna rá a reakcióm? El tudnám-e fogadni a sorsát, amit elém vár? Hogyan tudnám elfogadni? És van-e olyan kérdés, vagy van-e olyan téma, ami ennek kapcsán a saját életemről eszembe jut? Forgassuk ezeket a kérdéseket, mert hiszük, hogy a Szentlélek, aki megiratta, aki elvitte Pált, aki megiratta a történetét, az üdvösségünkre iratta ezt meg, hogy minden élethelyzetünkben bizonyosságot nyerjünk arról, a sorsunk Krisztushoz van kötözve, és ahova ő megy, oda megyünk mi is, és ahol ő van, ott leszünk vele együtt mi is. Amen. Megeleverítő Szentlélek Istenünk, védj el tőlünk mindent, ami távol tart tőled. Adj meg nekünk mindent, ami segít feléd. Könyörgünk azért, hogy védj el minket a világtól, és védj el minket magunktól, hogy mi egyre kisebbek legyünk, a bennünk élő Krisztus pedig egyre nagyobb. Könyörgünk, hogy védj el minket a világtól, de adj vissza minket magunknak, egymásnak, és küldj el minket ebbe a világba, hogy veled eltelve téged mutassunk, és téged élhessünk bele. Láncolj minket magadhoz oltatatlan kötelékkel, hogy ahol te vagy, ott legyünk mi is, és ahová minket küldesz, ott te lehessél jelen. Hozzád könyörgünk ma reggel is, Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk, hogy ejts minket rabul a te szerelmeddel. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.